Feledi Botond külpolitikai szakértő az Arena ma esti vendégeink, Lavai Richárd vagyok, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. A mai beszélgetésünk KIH-ja, ahonnan indulunk, hogy ugye távozik az amerikai külügyminiszter S. Tillerson. Egy új személy érkezik a Trump adminisztrációba. Mit jelent az ő viszonylag hirtelen távozása, vagy mégsem annyira hirtelen?
Hirtelennek azért nem nagyon lehet tekinteni, mert már elég régóta Twitteren és más felületen is összetűzött az elnökkel. Tehát egy ideje, mondhatni, hogy látványos volt a konfliktus kettőjük között, érezhetően a szövetségesei száma is megcsapant a Fehérházban. Egy ideig a kabinetfőnök John Kelly még őt tudta védeni, de láthatólag ez már az utóbbi hónapokban alább hagyott, és kifejezetten ellentmondó nyilatkozatokat tettek. Tehát amikor valamit Tillerson állított, akkor egy-két órára rá Trump egy ellentétes Twitter üzenetben cáfolta a saját külügyminiszterét, tehát nagyon látványos volt ez. Hogy hova datáljuk ezt, talán ahhoz a megjegyzéshez, amikor ugye lebarmozta az elnököt, és ez kiszivárgott a médiába, ez nyilván egy szerencsétlen pillanat volt, és azóta azért ezt tudjuk, hogy Trumpnak eléggé fájt.
De kérdés az, hogy kivel van a baj? Hogy kivel lehetett a baj? Rex Tillersonnal, vagy Donald Trumppal? Ebben a párosban.
Azt látjuk, hogy Trumppal nem könnyű együtt dolgozni. Rex Tillerson sem biztos, hogy erre számított, amikor az ExxonMobil-nak a vezérigazgatói székét ott hagyta. Talán ő azt gondolt, hogy egy jutalomállásért, de azért a State Departmentet vezetni, az legalább annyira más műfaj, mint ahogy Donald Trumpnak is kellett egy, vagy talán még kell is egy kis idő, hogy megszokja a Fehérházat a saját vállalatbirodalma után.
Beszéljünk egy picit a State Departmentről, ugye külügyminisztériumnak szoktuk nevezni, de sokszor úgy tűnik, mintha nem csak egy külügyminisztérium lenne. Mi tulajdonképpen a State Departmentnek a feladata az amerikai kormányzatban?
A State Department egy hagyományos külügyminisztériumnál azért jóval több hatáskörrel, erőforrással rendelkezik, mint hogy ezt mi itt Európában elképzeljük. Tehát eleve ugye egy elnöki adminisztrációban ez tényleg az elnöknek azért gyakorlatilag egy jobb keze a külügyminiszter, és hát egy világhatalomról, egy szuperhatalomról beszélünk, tehát gyakorlatilag az operatív igazgatója a világhatalmi pozíciónak az az amerikai külügyminiszter. És éppen ezért itt olyan milliós alapok, most ugye az egyik nagy vitatott intézkedés, ez az úgynevezett Global Engagement Center, tehát innen ment annak idején a hidegháborús ellenpropaganda irányítása, vagy ide tartozott a felügyelete, de éppen egy nagyon komoly public diplomacy, tehát közdiplomáciai erőfeszítés is zajlik. Ugye több mint 200 nagykövetségi intézményt felügyelnek innen, tehát egy egészen elképesztően nagy hálózat ez, amelyet a State Departmentből tudnak működtetni.
A befolyása egyébként az amerikai kormányzat működésére, tehát befelé a visszafelé hatása is sokkal erősebb, mint azt mondjuk esetleg gondolnánk egy külügyminisztérium esetében?
Ugye vannak országok, és az Egyesült Államok ide tartozik, ahol van Nemzetbiztonsági Tanács, ugye ez a National Security Council, amelynek a tagjai és a tanácsadók, azok azért ugye külügyi vonalon vagy külügyi vonalhoz valamikor köthető módon kerültek a politikai életbe, és ez rendkívül befolyásos, hanem az egyik talán a legbefolyásosabb szerv a Fehérházban is. Tehát ilyen szempontból persze vannak más gazdasági meg egyéb tanácsok, de azért ez egy olyan régóta meglévő, nagyon komoly tanácsadó, döntéshozó, előterjesztő testület, aminek komoly szava van. Tehát mondhatjuk azt, hogy a Fehérházban azért ők elég vasmarokkal tartják magukat.
Mit várjunk az új külügyminisztertől?
Ugye Mike Pompeo a CIA éléről áll át most a külügyminiszter.
Tehát sok mindent tud valószínűleg.
Rengeteg dolgot tud. Mi pedig azt tudjuk, hogy ő korábban mikről és hogyan nyilatkozott. Tehát azt azért elég világosan lehet látni, hogy Pompeo mind a iráni kérdésben, mind az észak-koreai kérdésben egy kemény vonalasnak számít. Tehát az a két talán legfontosabb, Trump számára legfontosabb, vagy leglátványosabb terület az ő kezében egyértelműen bizalmi viszonyban Trumppal előre tud menni. Tehát a Kim Jong-unnal való találkozó és az iráni atom megállapodásnak az esetleges fenntartása, vagy fenn nem tartása. Tehát ez két nagyon kritikus pont, aminek látjuk a határidejét, tehát ezek ugye májusban mind a kettőnél fordulóponthoz érkezik ez a történet. Ez nála láthatóan egy keményvonalas republikánus kézbe került, tehát nem akar kompromisszumot kötni Észak-Koreával, egyértelmű, hogy a leszerelés nála mit jelent, tehát itt nincs nagyon mellébeszélés, és ugyanez igaz azzal kapcsolatban is, hogy az EU-t hogyan akarják egy picit mélyebbre húzni ebbe az iráni megállapodásba.
Elképzelhető, hogy Rex Tillerson távozásának az időzítésében közrejátszott az, hogy mondjuk ezek az ügyek éppen most érkeztek el ide? Tehát, hogy az észak-koreai és dél-koreai tárgyalások éppen itt vannak a küszöbön.
Az, hogy ez kiszivárgott és kijött, és konkrét dátumokat látunk, és látjuk azt, hogy észak-koreai tisztviselők megjelentek Svédországban, mint semleges országban, és keresik a helyszínét adott esetben ennek a beszélgetésnek, jó mutatja, hogy igen, ez az utolsó célegyenesbe fordult. És éppen ezért ez tulajdonképpen egy nagyon pozitív fejlemény, hogy egy olyan külügyminiszterrel akar a Fehérház ebbe belevágni, akiben van bizalom. Tehát azt látható volt, hogy Tillersonban nincsen, és ezért ez egy időszerű történet volt, amit azért már hónapok óta rebesgettek. Tehát volt, hogy már kifutott a hír, hogy Tillersonton meg akarnak válni, persze cáfolták, de igazából láttuk, hogy Pompeót már készítik fel erre a szereple egy ideje.
Mennyiben változtat meg az Egyesült Államok külpolitikája? Úgy összességében mennyivel lesz más az Egyesült Államoknak a külpolitikai megjelenése az új külügyminiszterrel?
Nem lenne szerencsés, hogyha azt mondanánk, hogy nagyon más lesz, hiszen nem lenne szerencsés, ha ez egy személyfüggő történetté válna. Tehát itt egy intézményről beszélünk, és olyan nemzetstratégiai tervekben, mindenféle egyéb stratégiai dokumentumban részletesen le van írva, hogy mi az Egyesült Államok szándéka, ezeket már a Trump adminisztráció fogadta el. Tehát ezeket végrehajtania kell most az új külügyminiszternek, és ebben neki óriási mozgástere lehet, hiszen még mindig számtalan olyan kinevezés hiányzik, amit egyébként ő végrehajthat, most a budapesti nagykövettel bezárólag, de ezen túl is magasabb szintű posztokon. És hát itt van Nikki Haley, aki szintén egy bizalmas az elnöknek, az Amerikai Egyesült Államok ENSZ nagykövete, és Tillerson korábbi szóvivőjét, aki szintén egy hölgy, feljebb léptették. Tehát, hogy nagyon, nagyon komoly mozgolódás van, látszik az átrendeződés, és az nem biztos, hogy ez egyébként policy szinten hat vissza, hanem remélhetőleg a hatékonyság szintjén.
Egyébként egy picit maradom még itt a személycserén, a külügytárca élén. Mit árul ez a Trump adminisztrációról? Hiszen ugye voltak már személycserék különböző posztokon, ugye ön is utalt erre a beszélgetésünk legelején. Mit kell most gondolnunk, hogyan kell most látnunk a Trump adminisztrációt, mennyire egy egységes csapat ez ma?
Ugye amióta John Kelly megérkezett a Fehérházba, mint kabinetfőnök, és itt ugye egy nagyon komoly katonamúlttal rendelkező tábornokról beszélünk, azóta valamennyire stabilizálódott a személyzeti politika. Ettől függetlenül Trump bizalmasai most ugye legutóbb az egyik szóvivője távozott, de láttuk, hogy egy személyi titkárát éppen elvezették a Fehérházból. Tehát, hogy folyamatosak, minden héten van valami kis változás. Ettől függetlenül azért nincs kétségbeesve. Washington számítottak erre, és most az új gazdasági emberek, akiket behoznak a védővámos vita után a kongresszussal, úgy tűnik, hogy egyébként itt is lesznek nagy múltú tanácsadók, tehát abszolút nem. Tehát ugye az egyik oldalon a média úgy jellemzi őket, mint akik tévében mondók, a másik oldalon azért jól látható módon ezek komoly szakemberek. Tehát, hogy van cserélődés, ez önmagában azért nem teljesen idegen egy Fehérháztól.
Elképzelhető, hogy Donald Trump külpolitikái, vagy külföldön Donald Trump sikeresebb tud lenni ezzel a külügyi adminisztrációval, az új külügyminiszterrel, főleg, mint amilyen belföldön volt. Ugye sokan mondták azt az egyéves évfordulón, hogy hát igazából a komoly ígéretei közül nem nagyon tudott valóra váltani szinte semmit.
Hogy Donald Trump akar-e külföldön egyáltalán sikereket elérni, ez egy komoly kérdés, hiszen neki egyértelműen belpolitikai ambíciói vannak, és ugye 2018. november 6-án érkeznek a midterm election-ök, ami azt jelenti, hogy a kongresszus alsóházát teljes egészében, a szenátust egyharmadában újra választják. Jelenleg körülbelül 10%-kal vezetnek a demokraták a nemzeti felmérésekben. Tehát neki most abszolút belpolitikára kell koncentrálni. Más kérdés, hogyha az észak-koreai diktátora bármilyen megállapodást elér, azt el tudja adni otthon.
De ez fontos Amerikában? A választóknak?
Ez jól tematizált. Az más kérdés, hogy reálisan egyébként ez mennyiben érinti az átlagos amerikai választót a Midwest közepén, és hogy a fegyverlobbi egyébként, aki a védelmi rakétákat gyártja, meg a szuperszonikus eszközöket, amikről Putyin is beszélt, ugye ez az USA-ban is folyik ez a fejlesztés. Ezek azért nem az átlagszavazó szintjén zajló izgalmas kérdések, de látványosak is eladhatóak, és Trumpnak ebbe a katonákat kedvelő attitűdjébe bőséggel beletartozik. Egy-kettő. Azért ne felejtsük el, hogy neki mégis a leghíresebb könyve, amit hát most vagy ő írt, vagy nem, de minden esetre az ő nevét viseli a könyv, ugye ez a megállapodás művészete, azért ilyen szempontból neki ez egy hát signature kérdés, hogy meg tudja oldani az észak-koreai ügyet.
Enként az eddigi elnöklése ezt a könyvet alátámasztja, tehát amit leírt, ez történik? Tehát valóban a megegyezések művészének tűnik? Ha már a könyvet szóba hozta.
Hát az egész biztos, hogy lehetőséget teremt magának arra, hogy tárgyalásokat nyisson, de ezeket még nem vitte végig. Tehát ugye a NAFTA történetet is csak kicsit megrúzdosta, de nem indult el egy új tárgyalás. Ugye van, amiből kivonult, klímaegyezmény, a transatlanti megállapodások, a transpacific megállapodások, de nem látjuk azt, hogy valahol egy óriási új megállapodás keletkezik. Ezért izgalmas az észak-koreai történet, ez csak egy kétoldalú kapcsolat, tehát egyébként egy-két fordulóban ezt akár mondanám, hogy rövidre is lehet zárni, ha szeretném. szerencséje van. Nem valószínű azért, hogy a másik oldal ilyen könnyen adja magát.
Mekkora mozgástér lehet az észak-koreai dél-koreai tárgyalásokban? Tehát igazából tudjuk, hogy az Egyesült Államok mit szeretne, Donald Trump mit szeretne, ezt elég világosan elmondta, de vajon van-e ebben mozgástér ön szerint az új külügyminiszterre az oldalán?
Az az igazság, hogy egyrészt ide tegyünk egy zárójelet, mert nem látjuk, hogy az amerikai hírszerzés mit tud az észak-koreai rezsimről, hogy milyen pénztartalékai vannak, embertartalékai vannak.
Bocsás, meg az új külügyminiszter valószínűleg tájékozott
ebben az ügyben. Ha valaki tudja legjobban, ez egész pontosan így van. Viszont mi nem tudjuk. A másik rész, hogy tehát az, hogy az elnök valamit szeretne elérni, és mennyire hagyja őt majd az adminisztráció egyébként bármeddig elmenni, ez azért még egy nagyon nyitott kérdés, és ez lesz az új külügyminiszter ilyen szempontból első nagyon komoly tesztje. Hogy ha az elnök esetleg tovább akar menni, vagy akár egy tárgyaláson egy impulzus reakciója születik, azt hogy tudja kezelni? Kik fognak ott ülni az asztalnál? Tehát ezek még nagyon-nagyon érzékeny részletkérdések, amik meghatározhatják ennek a sorsát. Tehát még ha elő is van készítve 3-4-5 forgatókönyv, sem biztos, hogy egyébként azok közül választanál őt Trump.
Mennyiben függ ez attól, hogy az Egyesült Államok, tehát mennyiben fog az megjelenni vajon ezen a tárgyaláson, hogy az Egyesült Államok hogyan viszonyul Ázsiához? Általában Ázsiához.
Ugye azt látjuk, hogy az ázsiai viszonyt elég alaposan átrendezték most a védővámokkal Kínával szemben. A kínai elnöknek kőkemény szavai voltak Amerikához az elmúlt héten. Gyakorlatilag nyílt fenyegetésbe torkollott aztán a később a lapokban is közölt vélemény. Úgyhogy az ázsiai viszonynál az a kérdés, hogy a saját szövetségesi rendszerüket mennyire kezdik el értékelni vagy felértékelni. Ez nyilván az úgynevezett establishmenten belül, vagy a katonai és külügyi adminisztráción belül egyértelmű, hogy Dél-Korea meg Japán, mint szövetségesek mennyire fontosak. Donald Trump is meglátogatta ezeket az országokat, ez abszolút nagy ázsiai körúton volt. De hogy a valóságban, amikor majd meg kell alkudni, és el kell dönteni, hogy az ő presztízse és a midterm election-ök novemberben a fontosabbak, vagy a hosszú távú szövetségesi érdek, azért itt azt láttuk, hogy gyakrabban döntött az előző mellett.
Egyébként ebből a szempontból Dél-Korea és Japán ugye nyilvánvalóan fontos, hogy ön is mondta. Kínával a viszony változhat? Tehát mondjuk, ha sikerül egy Dél-Korea számára kedvező megállapodást jutni, ha sikerül elérni azt, amit Donald Trump szeretne Észak-Koreával szemben, akkor ez a kínai Egyesült Államok viszonyt hogyan befolyásolhatja? Kínának igazából mi az érdeke ebben? Melyik oldalra állhat?
Ugye pont ez az iszonyú nehéz az Észak-Korea megállapodásban, hogy elképzelhetetlen Kína nélkül. Tehát nyilván nem ülhetnek ott az asztalnál, mert nem erről szól jelenleg a felállás, de hogy előtte becsatornázzák-e a kínai érdekeket, és megkérdezik, hogy mi az, amiben ők hajlandók segíteni, most legyen szó lefegyverzésről, vagy csak ellenőrzésről, vagy bármi, ami egy nukleáris leszereléshez normális esetben hozzátartozik, ezt igazából sem Kína, de talán még Oroszország nélkül sem lehet végrehajtani. Úgy, hogy ők egyébként ezt ne vegyék amerikai szempontból fenyegetésnek.
Azt tudjuk világosan, hogy Peking mit szeretne? Ahogy világosan tudjuk, hogy mi szeretne Donald Trump. Tudjuk, hogy mit akar Peking?
Ugye Peking és orosz szempontból az egyetlen és fő szempont az, hogy úgy ne omoljon össze a Kim Jong-un féle rezsim, hogy akár menekültek elkezdjenek beáramlani, akár a dél-koreai határral együtt az amerikai jelenlét az ő közvetlen földrajzi határaikhoz kerüljön. Tehát ezek az alapvető biztonságpolitikai szempontok. És hát a kettőt nehéz összebékíteni.
Ha már szóba került Oroszország, ugye ott is van egyfajta jelentős változás, igazából mi nem változás, ugye Putyin elnök újabb 6 évre mandátumot kapott, meglehetősen nagy támogatottsággal. Mit jelent ez? Nyilván ez is összefügg mindennel az Észak-Korea és Dél-Korea tárgyalásokkal is, de most először talán nézzük azt például ilyen tárgyalás szempontjából, mit jelent ez? Ő azt mondta, hogy Oroszországot nem lehet figyelmen kívül hagyni itt sem.
Oroszország ráadásul törekszik is arra, hogy az ilyen globális jelentőségű kérdésekben az asztalhoz ültessék. Ugye a szíriai jelenlétés arra vonatkozott, hogy aztán majd Genfbe részt vessen tárgyalásokon. Ugye látjuk, hogy Ukrajna kapcsán ez mondjuk pont fordítva működik, mert ott meg ugye csak a szakadár általa támogatott szakadár erők vesznek ezen részt. Tehát Putyin számára is egy presztízs kérdésé válhat az észak-koreai rezsimmel való megállapodás, hogyha ezt ő fel tudja használni esetleg az otthoni valamilyen szintű kommunikációjában. Nyilván Észak-Korea nem jelent ugye az Oroszországra, Kelet-Oroszországra fenyegetést. Tehát ilyen szempontból ez egy egészen más történet, mint a iszlamista terroristákkal való küzdelem, akik jelen vannak mondjuk Csecsen és más régiókban a déli mesdjéken. Tehát ezt nehezebb lesz neki kommunikálni az orosz választók felé. Tehát ennyiben azt mondhatnánk, hogy nagyobb a mozgástere, mert nem annyira éles a küzdelem a saját választói szemében.
Ugye Amerikával kezdtük ezt a beszélgetést onnan, ugye, hogy a távozott az új, ugye, személyisére történt a külügyi tárca élén, de ugye a Donald Trump, és mielőtt még elemeznénk, hogy mindjárt a Kína és az orosz helyzetre visszatérünk, de picit térjünk vissza Amerikába. Ugye az amerikai adminisztrációnak a Donald Trump megválasztásával kapcsolatban nagyon sok minden felmerült a választásokkal kapcsolatban, közösségi oldalak, adatkezelése, részvétele, ilyen egyéb ügyekben. Ezekben is volt egy csomó fejlemény az elmúlt néhány napban, hétben. Ezek például az őszi időközi választások ügyében milyen hatásúak lehetnek Donald Trumpra?
Akkor néhány adat, tehát amit biztosan látunk, hogy január óta emelkedett Trumpnak az elismertsége. Tehát valahol a 30-valahány százalék végéről, attól függ kimérte, eljutott egy ilyen 40-43 százalékig, tehát mondjuk egy 4 százalék pontot emelkedett az ő approval ratingje, ami egyébként még mindig történelmileg alacsony a többi elnök első év utáni időszakához képest. És ekközben pedig látjuk, hogy ugye a republikánus-demokrata különbség növekszik, tehát ez most már akár két számjegyű lehet. Tehát ebben a környezetben kell neki ezeket kezelnie. Ugye két nagy botrányvonal van, az egyik, ami most az elmúlt napokban zajlik, ez a Facebook körüli. Gyakorlatilag a saját biztonsági főnöke által is adatszivárogtatásnak, data breachnek nevezett incidens, amit aztán később ugyan törölt a saját Twitteréről ezt a megjegyzést, de azért az világos, hogy egy Cambridge Analytica nevű cég, amelyel a Trump kampánycsapat együtt dolgozott, feltehetőleg jogellenesen használt fel, és a Facebook szerint is jogellenesen használt fel úgynevezett mikrotargetingre és pszichografikus elemzésekre Facebook adatokat. Ez ugye az egyik rész, amiből még nem tudjuk, hogy Zuckerberget meghallgatják esetleg a kongresszus előtt, vagy milyen módon lesz folytatás. A másik nagy pedig az FBI-os küzdelem. Ugye ennek az egyik vonala az az orosz vizsgálat, amit a Robert Mueller vezet, és a másik oldal pedig, hogy maga az FBI mennyire független akár a választók Donald Trump támogatói szemében. Itt azért van egy hát nagyon erős pártszakadék a két tábor között, tehát a demokratákat kérdezik meg, akkor ők szeretik az FBI-t, hogyha a republikánusokat, akkor nyilván nem szeretik az FBI-t. Itt elég súlyos szakadékok alakultak ki a közvéleménykutatások szerint. Kérdés, hogy lesz-e második vizsgáló, aki majd esetleg az FBI pártatlanságát fogja vizsgálni, ugye ezt szeretnék a republikánusok elérni. Ami nyilván egy picit aláásná az első vizsgálót, aki az orosz Trump kampány ügyeit vizsgálja, a Mallernek az eredményeit. Tehát ez a nagy csata zajlik, amelynek éppen a hétvégi fordulójában leváltották az FBI egyik igazgatóhelyettesét, McCabe-t. Egyébként a etikai vizsgálat nyomán, tehát egy abszolút független Horowitz által vezetett etikai vizsgálat javaslatára tették ezt meg.
Van arra esély, hogy tisztán lássunk ezekben az ügyekben? Mit gondol?
Elképesztően nehéz. Tehát az amerikai médiát nézve is gyakorlatilag párhuzamos valóságok léteznek. Ez az egyik oldalon tényleg egy mind a két oldalon nagyon elfogult képek vannak, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy nehéz ezeket lepucolni addig, hogy a tényeket, eseményeket az ember maga tegye össze. És nem csak néha ezeknek az imázsa és az, amit fest róla a média, lesz nagyon pártos, hanem néha maguk az események is pártos módon keletkeznek, ez pedig tovább nehezíti a tisztánlátást.
Ha már itt a Facebook szóba került, akkor egy picit beszéljünk egy kis kitérővel talán, hogy nyilván ez egy fontos mérföldköve lehet annak, hogy mit gondolunk ezeknek az óriási információ technológia vállalatoknak a politikában, a globális politikában betöltött helyéről, szerepéről. Látszik-e az ma önnek, mint külpolitikai jellemzőnek, hogy Facebooknak, Googlenak, sok néhány céget még emlegethetnénk, mekkora ma a súlya a globális politika alakításában?
Amit egész biztosan látunk, hogy sokkal nagyobb, mint amit ők maguk véltek. Ugye ez az, ami tisztán látszik a Facebook részben kiszivárogtatott, részben létező belső vizsgálatából. Ugye volt egy elképesztően hosszú oknyomozó cikk a Wired magazinban nem olyan régen arról, hogy az egész Facebook konglomerátum hogy küzdött meg ezzel az orosz beavatkozással a közösségi média felületen, és egyértelmű, hogy a csapat nagyobb része az elején nem is akarta elhinni, hogy ez lehetséges volt, hogy őket ilyenre felhasználják. Tehát itt van egy idealizmus, ami kezd szétfoszlani. Ugye van egy nagyon komoly üzleti érdek, ami szintén hát a pénzteremtést egyértelműen űzi. A harmadik pedig, hogy ugye ezek a cégek az Egyesült Államokban jóval kisebb adatvédelmi kötelezettségeknek kell, hogy eleget tegyenek, mint Európában és a kontinensen. Tehát nem is tudjuk összehasonlítani ezt a két jogi rendszert, és ilyen szempontból odakint az Egyesült Államokban abszolút engedték őket szabadon tenni-venni, és most kezd a politika is rádöbbenni az elmúlt másfél évben, hogy lehet, hogy az a szabadság, amit direkt biztosítottak ezeknek a cégeknek, a végén tulajdonképpen éppen a politika szabadságát korlátozza. Tehát ez a felismerés, hogy ki az úgynevezett good corporate citizen, tehát ki a jó vállalati állampolgár, ez most nagyon kezd megváltozni adózás szempontjából is, és immár ugye vélemény befolyásolás szempontjából is.
Vissza lehet vajon innen lépni? Hiszen ahogy ön is mondta, nyilván nagyon komoly üzleti körök is állnak most már emögött.
Itt a csata elindult, ami arról szól, hogy fogja az állam szabályozni ezeknek a üzleteknek a működését. És hogy ez a nap végén azt jelenti, hogy az algoritmust kell nyilvánosságra hozni a közösségi média szolgáltatóknak, vagy mondjuk a hirdetések mely részét milyen rendszerességgel kell nyilvánosságra hozni, vagy egyáltalán mi az, amit máshogy kell csinálniuk, mit kell bevallaniuk mondjuk. Erről szól most a csata. Ezt akarja elkerülni ez a Google, Facebook, Apple, Amazon tulajdonképp négyes nagy vállalatcsoport, és ezért ők megtesznek mindent, láthatólag előre menekülnek egy picit, tehát inkább kiteszik azt a napra, ami annyira nem fáj, csak azért, hogy ne kelljen mindent kitenni. Várhatóan ez nem fog csökkenni.
Mit kell nekünk igazából Európában ebből megtanulnunk?
Európában már régen azt kellett volna megtanulni és levonni azt a következtetést, hogy nekünk saját szociális média, tehát saját közösségi média szolgáltatók kellenek, mert ezek minden szempontból ki vannak szolgáltatva külső hatalmaknak. Tehát az, hogy egy ország a saját közösségi médiáját, egy régió a saját közösségi médiáját tudja használni, ez az, ami a kínaiaknak és az oroszoknak is bevált, és ez az, ami Európában egyáltalán nincsen jelen. Tehát az európai internet szuverenitás ilyen szempontból gyakorlatilag nem létezik.
Ha lenne, mennyiben lenne más? Vagy érte láttunk már olyan európai politikai eseményeket, mozdulásokat, ami mondjuk másként alakult volna, vagy másként alakulhatott volna, vagy ahol felmerülhet az, hogy másként alakult volna, hogyha
van saját... Az első frontvonal éppen ezért az adózás nyomán nyílt meg. Tehát, hogy a Google-nak kell lefizetni, az Apple-nek kell lefizetni külön adót, mégiscsak meg kell lefizetni az íreknek azt, amit az írek nem akartak beszedni tőlük. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon kemény és már régóta folyó csata, és egy második lépcső lesz az, hogy egyébként tartalom szempontjából a németeknek meg a franciáknak is sikerült a Facebooktól a saját területükre szóló kvázi külön szolgáltatásokat kérni fake news terén és más területeken. Kísérleteztek a szlovákokkal is, a szlovák Facebook felhasználókkal a kettős feeddel, tehát különböző dolgokat lehet látni, hogy tagállamok elértek, de sokkal egyszerűbb lesz, amikor az egész Európai Unió közösen próbálja meg ezeket a szolgáltatókat szabályozni, és még egyszerűbb lenne, hogyha ezek egyébként itt működő, vagy innen a globális dolgaikat üzemeltető szolgáltatók lennének.
Feledi Botond külpolitikai szakértő az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.